A mesterséges intelligencia fejlődését és a robotok térnyerésének várható hatásait vizsgálja Byron Rees, a negyedik kor, okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője című könyvében. Be lehet-e építeni a számítógépet az emberi agyba? Elveszik-e a robotok az összes munkánkat? Öntudatra ébredhet-e egy gép, és kell-e tartanunk a robot apokalipszistől? Elképesztő kérdések és érdekfeszítően remekül megírt válaszok. A szerző nagy tudású és jó a humora, úgyhogy ez a könyv kifejezetten alkalmas arra, hogy tulajdonképpen szórakozva tudjunk meg olyasmit a mesterséges intelligenciáról, az abban rejlő lehetőségekről, sőt a veszélyekről is, ami végérvényesen megváltoztatja a szemléletünket, gondolkodásunkat. Bögel Györggyel, a CEU professzorával beszélgettünk, ő volt a könyv szaklektora. Arról kérdezem, az első lelkesedésem után, hogy szakmai szemmel milyen volt ez a könyv?
Hát hozzáértő szemmel ez egy szakszerűen megírt, egy szakszerűen felépített könyv, ami ugyanakkor kerüli a tudományos vagy filozófiai zsargont. Tehát ez a szélesebb olvasó közönség számára szóló, azt mondanám, hogy tudomány népszerűsítő könyv, ami egyébként Magyarországon például eléggé hiányzik. Szerencsére nem tudom, az angol nyelvű szakadalomban nagyon sok ilyen van. Erről a témáról is. A könyv egyik előnye az, hogy hétköznapi közelségbe hoz elég mély filozófiai kérdéseket. Tehát eléggé szabadon mozog a hétköznapok síkja, a mindennapos események, ez a velem is megtörténhet világ, és az egészen elvont filozófiai kérdések között. Ugye a szerző abból indult ki, hogy az emberiségnek a fejlődése az nagy korszakokra bontható, erre utal a cím is, hogy szerintem most a negyedik korban vagyunk, és akkor a korábbi korszakokat pedig nagy felismerések, nagy találmányok választották el egymást, hogy megvolt, nem tudom én, a nyelvnek és a tűznek a korszak, amikor kialakult a nyelv, és elkezdtük használni a tüzet, mezőgazdaság fejlődése, városok fejlődése, és ugye az a lényeg, hogy most pedig az informatika, és azon belül is a mesterséges intelligencia korszakában vagyunk, és ez az a bizonyos negyedik kor, ennek megvannak a maga sajátosságai, és az, hogy eljutottunk ebbe a korba, ez nagyon érdekes és nagyon fontos, hát mondjuk egy filozófiai jellegű, társadalom filozófiai jellegű kérdéseket vet föl.
Azt mondja, hogy isteni kiváltságaink lettek azzal, hogy beléptünk ebbe a negyedik korba, és itt vannak az okos készülékek nekünk. Ezt hogyan érti?
A képességeink rendkívüli mértékben megsokszorosodnak. Ugye a korábbi találmányok a gőzgéptől kezdve a tűzig visszamenve új képességeket adtak az embereknek. Tehát megnövelték, ha úgy tetszik, a fizikai erejét, megnövelték a teljesítő képességét. Az informatika és a mesterséges intelligencia pedig ugrásszerűen nagy mértékben megnöveli az embereknek a szellemi teljesítő képességét. Sokkal több szellemi munkát tudnak elvégezni. Ugye a gépek a szellemi munkának a nem szeretem részét, ugye a rutin részét szinte teljes egészében átveszik, és egyre inkább belemennek abba a világba is, amit már hát egy ilyen kreatív világnak nevezhetnénk. Tehát, hogyha itt isteni képességekről van szó, akkor az egyik nagy kérdés az, hogy nekünk lesznek-e ilyen képességeink, vagy vannak ilyen képességeink, vagy pedig a gépeknek lesznek.
Beszél keskeny mesterséges intelligenciáról, igen, és igen, általános mesterséges intelligenciáról, ez utóbbi ugye még nincs, és eljátszik a gondolattal, hogy lehet-e, szabad-e, etikus-e, és mi lesz velünk.
Ugye itt a keskeny mesterséges intelligencia, ez egy olyan gépi intelligencia, ami egy bizonyos célra alkalmas. Tehát a gépet meg lehet tanítani arra, hogy bizonyos dolgokat, tárgyakat felismerjen, tehát hogy egy raktárban el tudja dönteni, hogy ez ilyen tárgy, az pedig egy olyan tárgy. Tehát egy bizonyos célra nagyon intelligensen tud működni. Az általános intelligencia az pedig egy általánosabb helyzetfelismerő képesség, és a felismert helyzet alapján pedig egy döntési képesség. És ugye ezek a képességek az emberben is megvannak, tehát itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy eljut-e a gép odáig, hogy nem csak ez a keskeny intelligenciája lesz meg, hanem lesz általános mesterséges intelligencia is.
Már a kötet elején föltesz három kérdést, miből épül fel a világegyetem, mik vagyunk mi, és ki az az én. És az ember azon gondolkodik, hogy ebben a témakörben ez miért is kerül szóba, de amikor folyamatosan összeveti később a gépek, lehetséges tudását az emberi agy működésével, vagy a lélekkel és minden mással, akkor értjük ezt.
Értjük, ugye ezek nagyon régi kérdések, tehát a filozófiának az alapkérdései. Ugye az a érdekes, hogy most a technika fejlődése, mesterséges intelligencia fejlődése kiélezi ezeket a kérdéseket. A szerző, a Byron Reed is felteszi ezeket a kérdéseket, ő nagyon óvatosan nem válaszolja meg egyértelműen ezeket, hanem inkább a lehetséges válaszokat teszi egymás mellé, sorolja fel és hasonlítja össze, és ha úgy tetszik, ránk bízza a választást.
Erről érdemes beszélni, hogy miféle felfogásokat vet össze, hogy ez egy atomi világ, vagy van azon túl még más, hogy gépek-e az emberek lényegében, vagy vegyületek csupán, vagy van valami más.
Ezek a, hát ha úgy tetszik, akkor alternatívák, lehetséges válaszok, hogy a világ atomokból épül fel, a világegyetem az tulajdonképpen egy nagy gép, ahol a fizika, a kémia törvényei uralkodnak, és mi magunk is atomokból álló lények vagyunk, és amit mi érzelemnek, vagy öntudatnak érzünk, vagy tudunk, az igazából nem más, mint az atomoknak a természeti törvények által irányított játéka. És akkor van egy másik nézet, ugye a másik oldalon, ahol elismerik ennek a világnak a létezését, de azt mondják, hogy ezen kívül olyan dolgok is vannak, mint a lélek. Tehát ilyen megfoghatatlan, nem tárgyasult, szellemi jellegű dolog. És ugye a gépek, hogyha a technika felülik, akkor egy idő után ezt az atomi gépi világot le tudják másolni, abban akár még jobbak is lehetnek, mint az emberek, de igazából lelkük nem lesz. De olyan vélemény is van, hogy ez nem teljesen kizárt, és hát itt a fejlődésben nagyon érdekes jelenségek vannak, amelyeket sokszor elég nehéz értelmezni.
Egy komoly fejezet szól arról, vagy egy komoly része a könyvnek arról, hogy a gépek kiszorítják-e bizonyos munkakörökből, igen, vagy egyáltalán igen, a munkából az embereket, és hogy ez miként fejlődött. Ebben van valami újszerű, ahogyan gondolkodik a szerző erről?
Ez nagyon sokakat foglalkoztat, ugye, és a szerző is azt mondja egyébként, hogy ez egy nagyon régi természetes folyamat. Tehát a gépek mindig is kiszorították az embereket, ugye elegendő, nem tudom én a mezőgazdaságra gondolni, ahol régen az embereknek a 70-80% a mezőgazdaságban dolgozott, ma egy fejlettebb országban, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban talán a 2 vagy 3%. Tehát a gépek valóban kiszorították innen az embereket. Most annyiban új ez a jelenség, hogy egyre inkább a szellemi munkában kezdik a gépek kiszorítani az embereket, hogy ez olyan fajta kiszorítás-e, hogy a gépek átveszik a munkákat teljes egészükbe, és akkor ott marad az ember, tetszik, nem tetszik munka nélkül, vagy pedig arról van szó, hogy a gépek mindig jönnek, a munkák egy része, az állások egy része miatt megszűnik, de mindig újak is keletkeznek, és mindig lesz egy olyan része a világnak, amit a gépek nem tudnak megcsinálni. Tehát inkább ez nem annyira egy kiszorítós, hanem egy ilyen csere folyamat. Ebben sem foglal egyértelműen állást a szerző. Itt is a lehetséges válaszokat, meg a különbözőképpen értelmezett jelenségeket teszi szépen egymás mellé, felhívva a figyelmet azoknak az előnyei, hátrányaira, és hát a megvalósulásuknak a valószínűségére.
Írja a szerző, hogy őt legtöbbször, amikor előadást tart, arról kérdezik, hogy vannak-e robotbiztos munkakörök. Mert nyilván, hogyha az ember tervezi a jövőjét, vagy a gyereke jövőjét, azért szeretné valami olyasmit tanulni, ami nem pótolható, vagy lecserélhető. Igen. Mi az, amit biztosan nem tud még jó ideig egy robot?
A munkáknak van egy olyan része, amihez egyelőre mindenképpen ember kell. Na most vegyünk egy példát. Ugye itt van például az orvosi munka, ugye az orvosi munka az alapvetően egy emberi munka. Ugyanakkor látnunk kell az, hogy mondjuk a diagnosztikában a gépek egyre hasznosabb tevékenységet tudnak végezni, és ugye mindig vannak cikkek arról, hogy bizonyos ponton az embereknek, az orvosoknak a diagnosztikai képességét a gépek már felül is múlják, tehát a gépek pontosabb diagnózisokat csinálnak, mondjuk egyes szembetegségeknél, mint amit az emberek tudnak csinálni. Tehát itt is érződik az, hogy megjelennek az orvosi munkában a gépek, megjelenik a mesterséges intelligencia. De az orvosi munka az nem csak ebből áll. Az orvosi munkának egy nagyon jelentős része a betegekkel való foglalkozásból áll. Ugye a beteg, hát most azt fogom mondani, a beteg lelkével való foglalkozásból is áll. Tehát, hogy mind a közben, hogy csinálunk róla egy biológiai, egy kémiai diagnózist, eközben ugye tudni kell az, hogy aki ott áll velünk szemben az orvosi rendelőben, az egy ember. És mindenféle érzései, mindenféle gondolatai, hangulatai vannak, és ezek bizony kihatnak az egészségére is, vagy pedig a gyógymódra is. És hogy ugye van egy olyan álláspont, hogy a gépek valóban kiszorítják az orvosi munkából ezt a operatív diagnosztikai részt, de ez nagyon örvendetes, mert ez annyit jelent, hogy az orvosoknak több idejük marad arra, hogy az emberekkel, az emberi tényezővel foglalkozzanak. És ez több munka esetében így van, hogy más nem mondjak, hogy én tanítok, tehát én tanár vagyok, ugyanez áll a tanári munkára is, itt is megjelennek a robotok, megjelenik a távoktatás, megjelenik az internetes oktatás, megjelenek a különböző automatizált visszakérdező, dolgozatirató, tesztelő és egyéb rendszerek, de ugye a diákokkal való foglalkozásnak az emberi része az, amire a gépek egyelőre nem alkalmasak. Hogy azok lesznek-e valamikor, az már egy másik kérdés.
Elon Musk és Bill Gates és mások is megjelennek a könyvben, hogy milyen vágyaik vagy elképzeléseik vannak, és itt fontos például a jövedelmi kérdésről is beszélni a gépek kapcsán. Tehát nagyon érdekes, ahogy azt írja, hogy azt gondolnánk, hogy a legtehetősebbek jutnak csak hozzá ezekhez a fejlett technikai eszközökhöz, vagy hát a keskeny mesterséges intelligenciához, de hogy tulajdonképpen az internet az mindenki számára elérhető.
Az internet meg egy csomó olyan szolgáltatás, ami mesterséges intelligenciára épül, az mindenki számára elérhető, vagy legalábbis hogy a nagy vagyon nem feltétele annak, hogy én hozzáférjek és használni tudjam. Tehát egyrészt egyszerűsödik, barátságosabb lesz, nem kell tudni, hogy az a gép, az a rendszer, az alkalmazás, az belül hogyan működik, nem kell tudni hozzá programozni, de nagyon hasznos szolgáltatásokat tehet. Ugye amikor a szövegeknek a fordításában egyre több segítséget ad a mesterséges intelligencia, anélkül, hogy a legtöbb ember tisztában lenne azzal, hogy emögött milyen fajta matematika, milyen fajta programozási, informatikai feladatok vannak. Tehát ebből a szempontból a mesterséges intelligencia demokratizálódik. Valószínűleg tartom, hogyha lesznek majd önvezető autók, ugye a mesterséges intelligencia egyik csúcs terméke, azok is előbb-utóbb hétköznapi termékek lesznek, és én nagyon remélem, hogy mi is fogunk már idézőjelbe téve vezetni önvezető autót.
És ezek az önvezető autók már is jelzik azt a problémát, ami aztán a könyv második felében egy ilyen központi kérdés lesz, ezek az etikai kérdések, tehát akár
így van.
A háborúban használt gépek kapcsán, gyilkoló gépek kapcsán, vagy később, hogy mondjuk az ember élete hogyan hosszabbítható meg, és hogy az etikus-e.
Igen.
Ebben volt olyan, ami ön számára különösen érdekes volt?
Vannak nagyon izgalmas, ha úgy tetszik, közeli dolgok, amelyek hétköznapiak és olyan karnyújtási távolságra vannak. Tehát az előbb beszéltünk az önvezető autókról, és felvetődhet az a kérdés, hogy mennyiben tudnak majd ezek az autók morális döntéseket hozni. Ugye a vezetésnek van egy technikája, fel kell ismerni helyzeteket, fel kell ismerni a kreszttáblákat, meg kell különböztetni, nem tudom én, a járdaszegélyt egy kupac száraz falevéltől. Ezek technikai kérdések, és a technikai kérdéseknek a nagy-nagy része az egyinkább megoldható. De vannak morális problémák is, nagyon sokat beszélnek meg írnak erről, amikor a gépnek egy veszélyes helyzetben döntést kell hozni arról, hogy vajon két ember közül, mondjuk az utas és egy gyalogos közül melyiket áldozza fel, mert olyan a helyzet, hogy valakinek itt meg kell sérülnie, vagy akár meg kell halnia. És akkor itt a nagy kérdés, hogy alkalmas lesz-e valamikor a gép arra, hogy morális döntéseket hozzon. Tehát ha úgy tetszik, öntudatra ébredjen, és legyen valamilyen morálja, vagy pedig ha lesz ilyen, akkor az nem egyéb, mint beleprogramozott valami.
És az is érdekes, amikor már arról van szó, hogy a halhatatlanság az egy cél-e, vagy az életünk meghosszabbítása, azért az nagyon-nagyon sok kérdést fölvet, hogy mi mindent áldozunk be ezért.
Itt is filozofál egy kicsit, hogy ez a dolog, hogy az agyat és a számítógépet össze lehet kapcsolni. És akkor, ami a számítógépben van, az be lehet tölteni az agyba, és ami még izgalmasabb, az agynak a tartalmát át lehet tölteni egy számítógépbe. És hogyha ez megvalósul, akkor igazából a halhatatlanság is megvalósul, csak arról kell gondoskodni, hogy amit beletöltöttünk egy számítógépbe, az mindig megmaradjon, és mindig ki tudjuk olvasni, és akkor adott esetben, nem tudom én, 100 év múlva beletörthető az én agyamnak a mai tartalma valaki másnak, egy akkori embernek a fejébe. De ez azért nem kell azt hinnünk, hogy ez egyik napról a másikra ez meg fog valósulni, vagy meg fog valósulni egyáltalán, de érdekes ezen a kérdésen elgondolkozni. Az biztos, hogy már most is vannak olyan rendszerek, amelyek valamilyen módon összekapcsolják az agyat és a számítógépet. Tehát mondjuk egy mozgásképtelen ember számára lehetővé teszik, hogy ha úgy tetszik, az akaratával be tudja kapcsolni a televíziót.
De az, amikor már bizonyos testrészeket vagy szerveket lehet cserélni, mert ugye azt írja, hogy a szív esetében ez már megoldható, egy műszínvillentyű, de mi van, ha fület, meg bármi mást is lehet cserélni?
Igen, de itt a nagy kérdés az, hogy az aggyal mi van. Ugye már mesterséges szerveket valószínűleg lehet építeni, és most már nem tudom, 3D-s nyomtatás is olyan irányba földik, hogy sejteket, sejt együtteseket is lehet nyomtatni. Itt a nagy kérdés az az agy, tehát a gép-agy kapcsolat. És ezzel kapcsolatban a könyvben nagyon érdekes, ilyen, kicsit ilyen krimiszerűen olvasható részek vannak.
A tudatosság volt még nagyon érdekes fejezet nekem, bár ez eléggé messze visz.
Messze visz, ugye itt a tudatosság szempontjából van ez a nagy kérdés, hogy vajon lesz egy olyan pillanat a fejlődésben, amikor azt mondhatjuk, hogy egy gép öntudatra ébred. Tehát nem csak végrehajtja azt a feladatot, amit beleprogramoztak, hanem mondjuk lesznek érzései, lesz véleménye, kreatív lesz, tudatába lesz, hogy ő tulajdonképpen létezik és ő cselekszik. Tehát egy példával végre tud hajtani egy műveletet, de vajon tud-e örülni a sikernek? Vagy tud-e bánkódni, hogyha valami nem sikerült? Ugye, és itt is vannak a nézetek, hogy előbb-utóbb a gépek erre alkalmasak lesznek.
Van új információ az aggyal kapcsolatban ebben a könyvben?
Ugye a Byron Reese, a szerző, ő alapvetően mérnök informatikus. Tehát ő egy informatikai guru, aki olyan vállalkozásokat épített, amelyek szoftverfejlesztéssel, mesterséges intelligenciával foglalkoznak, és ebben ő nagyon otthon van. Én azért kizártnak tartom, hogy valaki párhuzamosan olyan dolgokban, mint a magas szintű informatika, meg a magas szintű biológiai agykutatás egyszerre nagyon otthon legyen. Tehát én azt mondom, hogy amit ő leír ebben a könyvben az informatikáról, a mesterséges intelligenciáról, ezeket nyugodtan nagyon komolyan vehetjük. Amikor az agyról beszél, akkor az nagyon érdekes, meg nagyon érdekes gondolatai vannak, de azért kezeljük ezeket fenntartásokkal. Tehát ugye itt az a kérdés, hogy mondjuk az agykutatók meg az informatikusok hogyan szoktak egymással vitatkozni, de nem hinném, hogy lenne olyan ember, aki ezt az egészet át tudja fogni a maga tudásával. A könyvben az a jó szerintem, vagy a szerzőben az a jó, hogy nem igyekszik ránk tukmálni valamilyen nagy igazságot ezzel kapcsolatban, hanem ott hagyja nekünk ezt a kérdést a levegőben.
Számomra az is nagyon izgalmas volt, amikor arról írt, hogy a keskeny mesterséges intelligencia mit nem tud. Tehát mi az, amire képtelen?
Igen, igen. És az az érdekes, ugye, hogy egyébként ez az általános intelligencia gyerekekben is meglehetősen gyorsan kialakul. Tehát a gép megtanítható arra, hogy megkülönböztessen egymásról kutyát és macskát. Ugye egy gyerek is meg tudja ezt tanulni valamikor, nem tudom én, 2 éves korában. Nagyon sok ilyen próbálkozás alapján, de utána már elég egyszer elvinni az állatkertbe és megmutatni neki a zsiráfot, és onnantól kezdve megismeri a zsiráfot. Ugye a gép még erre nem nagyon képes, tehát megvan neki az az intelligenciája, amit rengeteg példa segítségével bele lehet táplálni, de hiába tud megkülönböztetni egymástól kutyát és macskát, attól még egy példa alapján a jövőben nem fogja felismerni a zsiráfot, ahhoz már egy ilyen általánosabb intelligenciára van szükség, és ez egyelőre a jövő zenéje, ezen nagyon sokan dolgoznak, itt is vannak érdekes fejlemények, de azért ez még a távolabb jövő.
De ilyen módon az ember és az emberi agy dicsérete is ez a könyv.
Ugye, aki elolvassa ezt a könyvet, és figyelmesen olvassa el, én úgy gondolom, hogy utána egy kicsit másképpen fogja látni a világot. Egy kicsit másképpen látja saját magát, egy kicsit másképpen látja, hogyha vannak a családjában gyerekek, hogy azok a gyerekek hogyan fejlődnek, és hol van az a pont, ahol egy 3 éves gyerek még mindig sokkal jobb, mint a mai legfejlettebb számítógép. És a szerzőnek teljesen igaza van, hogy itt van egy nagy kérdés, hogy ezt a mesterséges intelligenciát jó vagy rossz célokra fogják-e majd használni. Tehát ugye beszélhetünk arról, hogy a gépnek van morálja. Egyelőre az a helyzet, ugye, hogy a mesterséges intelligencia vállalatok, államok, állami intézmények, kutatóknak a kezében van, és nyilván az, hogy mire fogják használni, és hasznos lesz-e, vagy káros, ez nagyrészt attól függ, hogy akiknek a kezében van, azok milyenek. Tehát egy kicsit a mesterséges intelligencia olyan, mint egy kés, amivel lehet, nem tudom én, sajtot is szeletelni, de meg is lehet ölni valakit. És akkor itt eljutunk odáig, hogy a modern háborúk, a mesterséges intelligencia háborúkban, és erről is nagyon érdekes eszmefutatásokat lehet tartani, hogy mondjuk a háborúzást hogyan változtatja meg, vagy változtatta meg a mesterséges intelligencia, mert használnak már modern robotikát, mesterséges intelligenciát a háborúkban is.
Vagy a világ betegségeit, vagy a szegénységet, az éhínséget azt megszűnt. Teti-e, vagy segít-e megoldani?
Igen, egy napi hír volt most, hogy egy nagyon fontos, ugye az egészségügy számára nagyon fontos kérdést sikerült mesterséges intelligenciával megoldani. Tehát amit az emberiség nem tudott megcsinálni, nem tudom én hány év alatt, az fél óra alatt sikerült mesterséges intelligenciával megoldani. A sejtek működésével, felépítésével kapcsolatban van egy nagyon fontos kérdés, amelynek orvosi vonatkozásai is vannak. A kutatók nagyon régóta dolgoznak ezen a kérdésen, és most nem akarok reklámot csinálni, de a Google-nak a mesterséges intelligenciával foglalkozó cége, szervezete a világ egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia alkalmazását használva nagy lépést tett előre ennek a problémának a megoldásában, hogy mondjuk jobb gyógyszereket fejleszünk ki, jobb terápiákat fejleszünk ki a jövőben.
Bögel Györggyel beszélgettünk, aki szaklektora volt Byron Rees a Negyedik kor című könyvének. A kötet alcíme Okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője, és a Tipotex kiadó jelentette meg ezt a könyvet.